sok szeretettel köszöntök mindenkit, addig, amíg nem találkoztam, és köszönöm szépen a lehetőséget ezzel a szólásra. És hát tényleg csodálatos rátok tekinteni, és ugyanakkor ezzel a háttérrel is rátok gondolni. Aki még nem volt itt tegnap előtt, elmondom neki, hogy magam is megdöbbentem, és szinte hátborzongató volt körülnézni itt, amikor megtudtam, hogy egy történelmi szintéren vagyunk. Itt a mellettünk levő kis táblán olvasható és a bővebb leírás egy csata szinterén, ahol a török időkben 25 ezer ember esett el vagy esett fogságba. És ugyanakkor, ha arra gondolunk, hogy milyen nyomorúság és fájdalom és kín lehetett ez a völgy, azzal a rengeteg emberrel és vérbefagyott sebbel, ugyanakkor csodálatos arra nézni, hogy most a történelmi emlékmű központjában Krisztus keresztje fénylik a reggeli napsütésben, és ti pedig itt vagytok, mint egy új Magyarországnak a keresztény reménysége és vívő ereje, és így is tekintek rátok, ezért is jöttem el erre a konferenciára közöttetek szolgálni. Szóval bennem ilyen költői címek vagy mottók fogalmazottak meg benne, hogy új élet a halál völgyben, vagy pedig reménység a síralom harc terén. Tehát így tekintsünk most az Úrra, és ugyanakkor az ő vezetésével saját magunkra is. A mai napnak a fő kulcsszava a befelé, vagy az önmagunk felé önvizsgálat. És erről ezt a témát érinti, ha jól tudom, majd az esti előadás is, és ma is erre fogunk beszélni. Egy bibliai sztereóban is, ahogy a Gondolatnavigátor című lapom ábrázolja ezt. Először is a lelki formálódás oldaláról és a lelki formálódás belső aspektusából, majd pedig egyéb bibliai példákból. De mielőtt így tovább mennék, egy pillanatra megállunk, és én sokáig úgy voltam ezzel az önvizsgálattal, hogy hát szép, de hát most mit nézegessük annyira saját magunkat, tehát csináljuk inkább a dolgot, az Úr ügyét, vagy pedig éppen amit ránk bízott. De aztán magam is megkönnyítem, hogy milyen sok önvizsgálati kérdés van a Bibliában. Legalábbis ahhoz képest, amennyire én azt hittem, hogy ez nem olyan fontos. Már mindjárt az elején Isten megkérdezi Ádámot, hogy hol vagy. Akkor, amikor a bűneset után érezte, hogy húha, itt nincsenek rendjén a dolgok, itt el kell bújdogolni, el kell bújni, mert így nem vagyok elfogadható. És Isten, amikor megkérdezte Ádámot, hogy hol vagy, akkor egész biztos nem azért kérdezte meg, mert nem tudta, hanem őt akarta szembesíteni. Nézd egy kicsit magadba, hogy mi a helyzet. És aztán nem is sokkal később pedig Káint kérdezte meg megint az Úr, és azt mondja, hogy ide figyelj, miért horgasztod le a fejed? És ez megint egy más lélektani pillanat, amikor valaki nézi, hogy az én testvérem áldozatára kedvesen tekint az Úr, jól megy neki az élet, kedves, amit ő csinál, és én nem. És akkor egyszer csak elkezdi önmagát őrölni, és ez a fejlehorgasztás, ez tulajdonképpen ez egy komoly belső lelki harc és belső lelki tusa, és talán sokszor magunkra is ismerünk, és akkor Isten azt mondja, ide figyelj, most szembesülj, légy szíves, miért horgasztod le a fejed? Miért tekergeted állandóan magadba azokat a negatív gondolatokat? Lépj ki belőle, és a bűn az ajtó elő leselkedik, rád van vágyódásod, de te uralkodhatsz rajta, uralkodjál rajta, és megvan a lehetőséged, hogy innen felülkerekedjél. Aztán később Jónással találkozunk, aki ott várja már Ninive pusztulását, hogy most aztán jön a kénköves mennykő, és micsoda élő horrorfilm lesz, amit meg fogok látni, azok a bűnös, halálra méltó ninivejek, akikhez most elmentem és hirdettem a megtérésnek a kemény szavát, és a bűnbánatnak, de ugye most el fognak pusztulni, és nem pusztulnak, ellenben a töklevél elpusztul, és mérgeskedik, és Isten megkérdezi, hogy mindenféle, Jónás, miért vagy te mérges? És megint Isten nem azért kérdezte, mert nem tudta elképzelni, hogy mi ütötte be a Jónásba, hanem azért, mert szembesíteni akarta. Önvizsgálat. És érdekes még végig vizsgálni a Bibliát, hogy milyen volt, amikor Jézus a tanítványait maga köré költe, gyűjtötte, és na, kinek mondanak engem az emberek, szinte még egy tanár jut eszembe, hogy na, ide figyeljetek, mik az én beceneveim itten szünetben, hogy szoktatok rám utalni. És aztán persze ennél mondjuk komolyabb volt, és aztán utána kicsit közelített, na és akkor te kinek mondasz, ti kinek mondatok engem, akikkel már együtt olyan sok mindent megéltem. És megint hát Jézusról olvassuk, hogy ismert a szívű gondolatait, a gonosz gondolatait a farizeusoknak, vagy pedig amikor tanítványok vitatkoztak valamint Krisztus látta. Itt megint szerintem Krisztus azt akarta, hogy idefelé nézz magadba, és fogalmazd meg, hogy mi is van a te szíveden, te hogy is gondolkozol róla. És olyan csodálatos, amikor Péter kiáltott, és azt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Vagy aztán, amikor Pál megy a Damaszkusz, vagy Saul, még Saul megy a damaszkuszi úton, és a hatalmas fényesség körülveszi, ledönti a lábáról, és ott a porba, egyszer csak ki vagy, Uram? És Krisztus azt mondja, én vagyok Krisztus, akit te üldözöl, és miért üldözöl engem? Na most ezek mind olyan kérdések, amik elhangzottak, önismeretre indítottak, de nem azért sorolgatom el, hogy hát egy ilyen bibliai érdekességi körképet lássunk, hanem ugyanakkor vizsgáljuk meg azt is, hogy na, ha Isten úgy bennünket megszólítan, akkor milyen kérdéssel szólítana meg? Talán azt mondaná, hogy hol vagy? Vess egy kicsit számot magaddal, állj meg egy pillanatra. Vagy miért bújtál el? Miért üldözöl engem? Vagy miért vagy mérges, hogy azok a bűnösök nem pusztultak el úgy, és nem szenvednek és senyvednek úgy, mint ahogy te elgondoltad. Vagy te igazából kinek mondasz engem? És ez az életedben tényleg tükröződik? Érdemes ezeken elgondolkodni. Egyébként fölírtam ezeket az igehelyeket itt az egyéni csendesség lapjára is, úgyhogy javaslom, hogy ha tetszik, vagy úgy érzed, hogy hasznos, akkor nézzétek át magatok is. Az is nagyon mellbevágó kérdés volt, amikor a vak Bartimaust kérdezte meg Jézus, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Egy vak embertől hol lehetett ilyet kérdezni, és mégis megkérdezte Jézus, és milyen csodálatos, hogy ez a vak Bartimaus után nem olyanokat mondott, hogy hát Uram, adjál nekem 3 koldost, aki minden nap gondoskodik a betevő falatról, és nem kell kétségbe lennem, hanem azt akarta, hogy Uram, azt, hogy újból lássak. Hát úgy, tehát ez az önvizsgálat már ilyen formában is, és az önvizsgálatra való felhívás is ott van a Szentírásban ilyen formában, de ha a józan eszünket használjuk, akkor is érdemes abba belegondolni, hogy ha veszünk egy komolyabb gépet, akkor ahhoz kapunk egy használati utasítást is, egy kezelési útmutatót, és én is tudom, hogy már az autónkat úgy megszoktam, hogy már hallom minden egyes zörrenését, és ha idegenül bele, akkor nem hallja, hogy na ez egy rendellenes berregés, vagy percegés, vagy zörgés, de én hallom, mert már megszoktam, és jobban ismerem, mint más. És ha egy géppel, vagy egy autóval megtesszük ezt, és utána elolvassuk a kezelési utasítást, hogy mikor is kell szervizbe vinni, meg mire kell vigyázni, akkor hogy ne tennénk meg ezt saját magunkkal, a saját életünkkel, kicsit magunkba nézve, és kérni az Úrtól, hogy hát milyen kezelési utasítást, vagy használati utasítást javasolsz akkor hozzám. Hiszen annyira különbözőek vagyunk, és ez ugyanakkor csodálatos is, és érdemes tisztában lennünk, hogy na hát nekem ezek az erősségeim, én ilyen természetű vagyok, nekem erre kell vigyázni, ilyen sebeim vannak, és erre ilyen és ilyen javaslataid vannak, Uram, hogyan tudnám ezt úgy kezelni, hogy akkor a te dicsőségedre éljek. Tehát a józan ész is in bennünket önismeretre. Ugyanakkor, ha körbenézünk a világba, akkor vagy az ellenkezőjét látjuk, hogy ez abszolút nem számít, és ez nem érdekes, nem érték, vagy pedig valakik számára meg nagyon nagy érték, de idegen megközelítéssel próbálják ezt. Olyan tréningekkel, vagy rekreációkkal, vagy pedig meditációkkal, ahol már nem Istentől való, nem Krisztustól való természet fölötti erőket is segítségül vesznek. Tehát ennél is, ezért is fontos, hogy elgondolkozzunk, hogy milyen akkor a bibliai önmagunkba nézés és önmagunkkal való tisztába levés és önismeret. Csodálatos volt tényleg így a 139. Zsoltárt olvasva, hallani és végig énekelni. A 23. 24. verse az, amelyik számomra leginkább kifejezte az önvizsgálat kulcsszavait, bibliai önvizsgálat kulcsszavait. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. A bibliai önvizsgálat egyik legfontosabb dolga az, hogy itt nem önmagunkkal, nem önmagunk erejéből próbálunk vizsgálódni, hiszen olyan mélységbe kell menni, meg olyan területekre, amihez mi nem is vagyunk képesek, meg el is tévedünk. A bibliai önvizsgálat ott kezdődik, hogy erőtérben helyezzük magunkat, és azt mondjuk, hogy Istenem, itt vagyok, kérem a te szent lelkedet, vizsgálj meg engem. Hát én nem csak saját magam akarok itt vizsgálódni, jó, adtál nekem józan észt és gondolkodási képességet, de ez egy túl hatalmas út, és kérem a te erődet. Hát erre indít bennünket a Szentírás is, hogy Isten, amikor felszólít minket önvizsgálatra, akkor kérjük az ő vezetését és szent lelkének erőterét. Krisztusnak ajánlva, Szentlélek vezetését kérve, Isten világítson belénk, ő tárja fel dolgainkat. És a Zsoltáros csodálatosan beszél arról is, hogy itt az önvizsgálat Zsoltáránál, hogy mi Isten alkotásai vagyunk, ő teremtett bennünket. Még édesanyánk mélyében voltunk, alaktalan testünk, formálódtak csontjaink, és Isten már ott velünk volt. Hát az önvizsgálathoz valóban hozzátartozik ez a gondolat, hogy Isten teremtett bennünket, hát hogy nem tőle kérünk legelőször is tanácsot, hogy ő a legautentikusabb erre. Mint ahogy egy gépnél is az a jó, hogyha ahhoz a céghez, vagy ahhoz a gyártóhoz, vagy készítőhöz megyünk, aki azt készítette, mert az ismeri legjobban. Hát Isten alkotott bennünket, és ő tudja, hogy mik értek bennünket akkor, amikor mi azt még nem is tudtuk, vagy soha nem is fogjuk megtudni. Tényleg ő a legilletékesebb erre. Ugyanakkor Zsoltáros arról is szól, hogy nincs értelme menekülni Isten elől, mert mindenütt ott van. És ugyanakkor Isten nem csak a legautentikusabb személy azért, mert minket teremtett, hanem azért, mert ő a legszeretőbb. Szeretetből alkotott bennünket, és milyen csodálatos, ezen is így feleségemmel elgondolkoztunk, hogy Isten, amikor kitalálta, hogy legyen ez a világ, akkor azt mondta, hogy az emberi élet az hogy kezdődjön. Nem csak úgy egy gondolatból, hanem a szerelem gyümölcseként. Legalábbis ez volt az eredeti elképzelése is. Tehát mi egy szeretett gondolatnak és egy szeretett akaratnak vagyunk az eredményei, a gyümölcsei, Isten tervében már. És lehet, hogy az emberi bűn sok mindent elrontott, de azért ez nem változtat azon a tényen, hogy minket Isten szeretettel indított útnak, és szeretettel akart útnak indítani, és nincs az a mélység, ami el tudna bennünket szakasztani az ő szeretetétől. És a legnagyobb szeretet pedig Krisztusban mutatta meg, amikor értünk őt, meghalt, Krisztus értünk a kereszten is, az ő vérében van bűneink bocsánata, és a megváltásunk, az örök életünk. Isten a legjobb személy az önvizsgálatban való vezetésre. Na most, ha önvizsgálatról van szó, akkor két dolgot mindenképpen számításba kell vennünk, legalábbis ez a két nagy dolog jutott eszembe. Az egyik a bűnnel való számolás. Tehát kérjük Istent, hogy tartson elénk egy tükröt, és mutassa meg, mik a mi hibáink, mik a bűneink, mik azok, amikkel megkeserítettük őt, vagy a társainkat, és segítsen ebből kikerülni. Nem tudom, hogy a te életedben mennyire van benne az a keresés, hogy Istenem, hát mit csináltam rosszul. Én elméletileg tudom, de megmondom, hogy én is sokszor, hogy kihagyom ezt, vagy csak elintézem röviden, hogy hát Istenem, ha valamit rosszul csináltam, akkor kérlek, bocsáss meg, de időnként azért érdemes jobban megállni, és néven nevezni azokat a dolgokat, amik tényleg nem jók, és akkor kérni Isten vezetését. Az egyéni csendességben javaslom, hogy egy picit ezen is gondolkozzatok el, hogy mi az, ami egy sötét folt, vagy egy rossz szokás az életetekben, cselekedeteitekben, ami ott van, ami idegen, ami kicsit megszégyenít, vagy eltávolít Istentől, embertől, és kérd az ő segítségét, hogy ettől tudjál szabadulni. Ennek a bűnbánatnak is van egy csodálatos és klasszikus zsoltár, a 32. zsoltár, ami arról is beszél, hogy ameddig ezt el akartam takargatni, és úgy akartam élni, hogy hát ezzel nem foglalkozunk, Istenem, ez mintha mi sem történt volna, nem éreztem jól magam, és csontjaim elszáradtak, tehát teljesen fizikailag is letaglózva éreztem magam. És valóban, ha a bűnnel nem számolunk le, akkor ez ilyen fizikális letaglózást is jelent. Viszont a zsoltáros, az istenes ember átéli azt, hogyha ezzel szembesül, megvallja, és azt mondja, hogy Uram, ezzel le akarok számolni, és bocsáss meg nekem, akkor ez nem csak egy lelki megtisztulást jelent, hanem ez egy fizikai felemelkedést. És az önvizsgálat eme oldalának, tehát van több mozzanata is, az egyik a megvizsgálás, tehát Isten világosságának, akaratának a tükrébe helyezése, és akkor, amikor felismerem a bűnt, akkor a bűnbánatot is tartok, ugyan sajnálom, hogy ez történt, kérem a te bocsánatodat, ez a másik bűnbocsánat, és ugyanakkor el kell hinnem és el kell fogadnom azt, hogy Isten feloldoz. Nagyon sok ember szenved attól, hogy csak bánja a bűneit, de egész egyszerűen nem képes elfogadni azt, hogy Isten azt mondja, hogy ha valaki megvallja a bűneit, és hű az Isten, hogy megtisztít bennünket, megbocsát nekünk, és megtisztít minket minden hamisságtól. Tehát ha egyszer kegyelmet kaptunk, akkor azt el kell tudni fogadni, és örvendezni kell azon, és nem vezekelni egy életen keresztül. Hát ez olyan, mintha te akarnál valakinek ajándékot adni, és nem fogadná el, és kinyújtja a kezét, visszaveszi, nem, ezt nem fogadhatom el. Hát milyen borzasztó ez, hogyha esetleg te lennél ilyen. Isten azt akarja, hogy te nem ilyen önvezeklős legyél egész életedben, hanem ha egyszer néven nevezted a bűneidet, amire a Szentlélek megvilágosított, és megbántad, és kérted az ő bocsánatát, akkor hidd el, hogy ő megbocsátod neked. És így indulhatunk a feloldozás után a megtisztulás útján is. Kérjük Istent, hogy segítsen nekünk, hogy többet ebbe a csapdába ne essünk. Vagy legalábbis egyre kevesebbet. Tehát amikor önvizsgálattal tartunk, akkor mindenképpen azért a bűnnel is, az Isten ellenes dolgokkal is számot kell venni, és a kicsi dolgokkal is. Jézus intett bennünket, hogy nem csak a borzasztó, ordinári nagy bűnök a bűnök, hanem a bűnök kicsibe kezdődnek. És kicsibe kezdjük el, hogy megvizsgálni. A lavinák is kicsibe indulnak el, és minél inkább a kezdetén tudjuk megfogni a dolgokat, annál hatásosabb. Ugyanakkor a Szentírásnak van egy nagyon fontos tanítása a bűnvizsgálattal kapcsolatban. Ez a Jobb könyve beszél arról, hogy borzasztó rossz az, amikor valakit azért gyomroznak a társai, vagy esetleg saját maga, mert minden áron azt akarják bebizonyítani, hogy ide figyelj, te azért vagy ilyen rossz helyzetben, mert valami bűnt követtél el. Biztos sokan ismeritek Jobb könyvét, de ha valaki nem ismeri, akkor röviden hadd mondjam, hogy Jobb egy igaz ember volt, hát erről szól Jobb könyve. Istenfélő, a csodálatos életet élt, de a mi életünk nem csak a fizikális valóságból áll, hanem itt rejtett dimenziók vannak, és a Pál apostol mondja, mi életünk és harcunk nem test és vér ellen történik, folyik, hanem lelki hatalmasságok és gonosz fejedelemségek ellen. Ami nyugati vagy jóléti civilizált világképünk kiiktatta ezt a fajta látást és világképet, ugyanakkor a nem jóléti vagy nem civilizált társadalom meg sokkal inkább elfogadja, hogy valóban itt lelkekkel, hatalmasságokkal vagyunk körülvéve is. Olyan érdekes, hogy számunkra nem probléma azt átgondolni, hogy itt tulajdonképpen a természet lágy ölén, itt telefonbeszélgetések ezrei cikáznak, csak éppen hála Istennek nem csöng mindegyik, meg ha, mert nincsen rákapcsolva a készülékünk, meg ha bekapcsolnánk a rádiót, akkor itt is egy csomó adót be lehetne fogni. Tehát itt tulajdonképpen a látható valóságon kívül rengeteg minden van, csak ezeket nem érzékeljük. Hát akkor miért olyan nagyon elképzelhetetlen számunkra az, hogy még a rádió vagy az egyéb hullámokon túl még vannak erők és erőterek ebben a világban? Pláne akkor, amikor a Biblia erről beszél, hogy ilyen van. És akkor, amikor a világnak egy sokkal nagyobb része, számbelileg része ebbe teljesen meg van győződve, és ez számára evidens dolog. Na tehát a Jób könyve így szól arról, hogy az élet nem csak a látható szintéren folyik, hát vannak láthatatlan és számunkra megfoghatatlan erők, áramlatok és akaratok, és ezek ütköznek, és a sátán így kísérti meg Istent, és mondja, hogy hát illetve ez a Jób könnyű neki, mert jó dolga van, na bezzeg egy kicsit megnyomorgatnánk már, mindjárt nem szeretne téged annyira. És Isten megengedi azt, hogy Jób elveszítsen egy csomó minden, tragédiák érjék. Éppen egyébként itt döbbentem meg tegnap előtt, ahogy néztem ezt a kis temetőt, hogy itt van a pusztamaróti Jób család is. Megtudtam azt is, hogy itt egy falu volt, csak a falu aztán ellehetetlenítették és lebuldózerezték, de a temetőt meghagyták, a rokonok sok sírt elvittek, de néhány sír itt maradt. És van többek között egy olyan sír, ahol szülők állították Isten dicsőségére, három kisgyermekük tette meg koporsója felett. Hát én, mint édesapa, belegondoltam, hogy vajon tudnék-e egy olyan sírkövet állítani, és kőbe vésetni, hogy Isten dicsőségére állítom. Na hát, tényleg minden tisztelet és áldás legyen ezen az itteni Jóbi családon, vagy leszármazott anyakon emlékeiken. Lényeg az, hogy Jób is elveszített mindent, de nem tagadta meg az Istent. És akkor még egy kísérletet tett a sátán, hogy na akkor, hát jó, a szeretteit, a vagyonát elveszítette, na de akkor, hát persze, ő még jól érzi magát testben, na majd egy kicsit nyomorgassuk meg őt, érezzen fájdalmat. És Isten azt mondja, na jó, mehetsz még egy lépéssel tovább, de csak egy pontig. Szóval Isten azért mindig kontroll alatt tartja ezt, és azt mondja, az életét nem veheted el. És már ott volt, hogy a felesége mondta, hogy átkozz meg az Isten, és hajj meg, és kész legyen még ennek az egésznek. És Jób ezt nem tette. Most jöttek a lelki gondozók, Jób barátai, és mondták, ide figyelj Jób, szállj magadba, ott van a bűn. És gyomrozták, és Jób meg ellenállt, és azt ne haragudjatok, én nem érzem magam annyira bűnösnek, hogy most ezt kellene. Hát tényleg jó, azért van bennem halandóság, meg... Tehát mindezt azért mondom, mert amikor önvizsgálatot tartunk és bűnbánatot, akkor nem szabad abba az hiába esnünk, mint Jób lelki gondozói. És ne legyünk saját magunkkal se szembe olyanok, hogy túlgyomrozzuk magunkat. Van, amikor azért van rossz dolgunk, mert számunkra lehetetlen és átláthatatlan dolgok történnek. Amikor Pál és Sílás börtönbe jutott Filippiben, ők is gondolhatták volna, hogy uram, hát itt járunk a követségedbe, elmentünk egy misszió útra, fáradtságot nem kímélve, és akkor itt van, megszabadítottuk ezt a kislányt az okkult hatalmaktól, és tessék, most börtönbe vagyunk, kalodába zárva, megveretése után, és mi minden rosszra elkészítve, hát uram, mit vétettünk, mi rosszat csináltunk? Semmi rosszat nem csináltatok, csak egész egyszerűen itt számunkra átláthatatlan lelki erők dolgoznak, de mi, ha hűségesek vagyunk az Istenbe, akkor ő megadja a győzelmet, és még hamarabb is, és még látványosabb és fantasztikusabb módon is, mint ahogy gondolnánk. Tehát amikor magadba nézel, akkor meg kell célozni a bűnt, és meg kell vizsgálnunk magunkat, de ugyanakkor érezd magad szabadnak, és ha azt mondod, Uram, most ne arra, hogy én szent lelked világosságát kérve is nem látok magamban most olyan kivetnivalót, amiért ezt a nehéz helyzetet megérdemelném, kérlek, adj nekem túlélési erőt. Akkor érezd magad szabadnak, hogy ezt kimondjad, és várd meg az Isten szabadítása, el fog jönni. Tehát az önvizsgálatnak megvan ez a bűnnel kapcsolatos oldala, de ugyanakkor van egy másik oldal, ez pedig a, talán így mondhatom, hogy a sebek oldala. Érdekes volt számomra, amikor egy tanárom, professzorom így vázolta mi belső rétegeinket, és azt mondta, hogy minden emberben vannak legalapvetőbb vágyak, amik a legtermészetesebbek és a leginkább megilletnek bennünket. A szeretetre, az elfogadásra, a biztonságra, az örömre való vágy. Tehát ez hozzátartozik a mi emberi méltóságunkhoz és teremtettségünkhoz is. Így vagy te is, így vagyok én is. De bűnnel terhelt és fertőzött és megrontott világban élünk, és ezért nincs olyan ember, akit ne érnének sebek, és akinek ezek az alapvető vágyai ne szenvednének csorbát. Talán éppen szüleiden keresztül, testvéreiden keresztül, vagy éppen egy egyéni régi botlásodon keresztül, társaidon, vagy akárhogy. Tehát sebeket szerzünk. Érdemes ezen is elgondolkozni, hogy téged például milyen sebek terhelnek. Mik azok a vérzősebek, vagy pedig azok a már úgy beheged, de kicsit megpiszkáljuk rögtön, elsírod magad, vagy elkedvetlenedsz, megdöbbentő, hogy néha én is voltam olyan beszélgetésben, vagy hogy feleségem, aki ilyen lelkiműtő pszichoterapeuta, ő is tudja, hogy ha véletlenül egy gyenge pontra kérdezünk egy mondattal, az előbb még mosolygott valaki így, és abban a pillanatban elsírja magát. Mert ott vannak a sebek. Pedig mi nem ríkatni akarunk, csak egész egyszerűen megérintettünk valamit, ami nagyon fáj. És bennetek is van, bennem is vannak sebek. Na most ezekkel mi történik? A sátán ezeknek a sebeknek nagyon örül, hiszen az egy munkájának az eredménye, és utána megpróbálja ezeket kihasználni a további rombolásodra. A sebek után az embernekben gondolatok támadnak, és azt mondja, hát én egy ilyen szerencsétlen ember vagyok, nekem soha ez nem sikerül, velem mindig ez történik, én erre vagyok ítélve, nekem ez a végzetem, elrontottam az életemet. Tehát ilyen gondolatok megfogalmazódnak bennünk, ami a gonosznak a munkájának az eredménye. Talán azért születnek, mert magad fogalmazod, vagy pedig egy párszor már besújkolták neked, hogy ide figyelj, téged meg fognak utálni az emberek. Te egy olyan ember vagy, te kibírhatatlan vagy. És egy párszor elég volt ezt hallgatni, hogy utána ez bennem mindig ott visszhangzik, vagy te meg vagy átkozva. Na most ezzel szemben ott állnak az Isten igazságai. És a sebek után gondolatok támadnak, negatív gondolatok, de ugyanakkor a mi dolgunk az, és ez az önvizsgálatnak a csodálatos lehetősége, hogy szembeállítsuk ezeket a negatív gondolatokat Isten igazságaival. Az Isten igazságai pedig itt vannak a Szentírásban is. Csodálatos volt az ének, hogy ide kapcsolódott, amit énekeltünk a római levélben, hogy sem halál, sem mélység, sem angyalok, sem fejdelemségek nem szakaszhatnak el téged az Isten szeretetétől. Vagy amikor azt gondolod, hogy hát én engem a sátán hatalmába kerített, és akkor egyszer csak megáll téged valaki azzal, vagy pedig kinyitod a Szentírásra, hogy eszedbe jut, neveden szólítottalak, megváltottalak, enyém vagy, így szól az Úr. Vagy amikor azon morfondírozol, hogy én olyan szerencsétlen vagyok, elhagyott mindenki, és akkor egyszer csak bevillan az ige, vagy pedig az Istennek egyik áldott szolgája, idézi neked, hogy elfeledkezhetik-e csecsemőjéről az anya, ha el is feledkezik, én rólad el nem feledkezem. Vagy amikor arra gondolatra jut, hogy hát kényszerpályán mozgok, meghatároznak az emberek, gyenge az akaratom, nem tudok nemet mondani, és akkor egyszer csak olvasod, vagy hangzik a szentírás idézet, vagy elmész egy prédikációra, vagy elmész egy istentiszteletre, és a lelkipásztor idézi, hogy Isten szabadságra hívott el benneteket, és ne engedjétek, hogy ismét a rabság igájába fogjanak benneteket. Kiírtam még néhány ilyen igét az egyéni csendesség lapjára. A Biblia minket felemelő, méltóságadó igazságait állítsuk szembe a sátán vágyaival és lehúzó, önbecsmérlésre indító hazugságaival. A Korintusi levél, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Hát éppen olyan gondolatok foglalkoznak, ide mindig visszatér az én régi énem, és hogy én nem vagyok képes megújulni, és azt, Isten azt egyszer csak azt mondja, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés vagy, és én újként tekintek rád, akkor is, hogyha az emberek még a régit látják benned. Érdemes ezeket átnézni, illetve úgy figyelni a Szentírást, hogy Istenem, az én negatív gondolataimat, vagy amiket mások beleim súlykoltak, azokat te hogyan bombázod szét, és a napsugaraddal hogyan űzöd szét a te igazságoddal. És nagy ereje van ezeknek a lehúzó gondolatoknak, borzasztó destruktív hatalma, de mégis akkor, amikor a Szentlélek világosságát kérjük, Jézus nevében, az körülbelül olyan, mint amikor a poloskák vagy a patkányok elmenekülnek akkor, amikor kinyílik az ajtó és világosság támad. Nagy ereje van a sátánnak, de Krisztus ereje és Krisztus neve elsöprő felettük. És így, ahogy a gondolatok megszületnek a sebeink kapcsán, ebből érzések is jönnek. Mert ha elkezded magadban forgatni a negatív gondolatokat, hogy hát elrontottam az életemet, már kényszerpályán mozog, vagy stb. Ezután szépen elkezdi benned az érzéseket növelni. Van is egy ilyen visz, hogy az ember elhatározza, hogy a szomszédhoz átmegy kalapácsot kölcsönkérni, mert szereléshez éppen kell és nincsen. Van, aki ismeri ezt a viccet? Hogy? Igen. Nem vagyok olyan nagyon viccmesélő, de egyszer hallottam, és nagyon találnak éreztem, aztán elkezd gondolkodni, hát lehet, hogy nem is fogja odaadni, vagy talán nincs is otthon. De az is lehet, hogy most fogom felkelteni a délutáni pihenőjéből, és mogorván fog kijönni, és ha kijön, akkor na, rendkívül mérges lesz rám, sőt, azt gondolja, hogy elhástam a csatabárdot. Na és mindenféle negatív gondolatot így hozzá lehet képzelni, és a végén már mire oda megy, már annyira ideges, hogy talán nem is fogja ideadni, talán nem tetszik neki az, hogy így ezt csináltam, azt csináltam, és a végén becsönget, kijön a szomszéd, tudja mit, tartsa meg a kalapácsát. Szóval így vagyunk mi is, ez egy vicc, hogy elkezdünk, a gondolataink szépen érzéseket hajtanak bennünk, és egyre inkább behergeljük magunkat. És ennek aztán az a vége, hogy rendellenesen kezdünk viselkedni. Tehát a szomszéd csak ott áll, hát ennek még mi a baj? Na most az a helyzet, hogy ez egy víz, de mégis valóság, mert sokszor így ilyen emberekkel vagyunk körülvéve, akikben ki tudja, milyen gondolatok vannak, csak egyszer csak nézünk, hát ez meg hogy viselkedik, de velünk is előfordul, hogy valakire mérgesen és kitörően válaszolunk. Na most ezek azért vannak, mert ezeket a gondolatokat valahogy nem tudtuk, hogy kezelni. Tehát azért fontos, hogy megnézzük, mik a mi sebeink, milyen gondolataink vannak, és ezt hogyan tudjuk Istennel lerendezni az ő igazságaival. És akkor, hogyha az ő igazságai helyet kapnak a mi életünkbe, akkor az érzéseink is, a harag és az idegesség helyett békesség és nyugalom, szeretet, öröm, Szentlélek gyümölcsei lesznek jobban úrrá mi életünkben, és ennek következtében a cselekedeteink is normálisabbak lesznek. Na hát ebben segítsen benneteket Isten, ezt így írtam, hogy a belső rétegeink, alapvető vágyak, sebek, gondolatok, hazugságok vagy igazságok, érzések, cselekedetek. És csodálatos, hogy a mi sebeinket Ugyan a sátán ki akarja használni, és ki is tudja használni, hogy minket megrontson, de ha mi a sebeinket Isten oltalmába helyezzük és felajánljuk, akkor ő azt tudja áldás forrásává tenni. És lehet, hogy a te életedben történt egy-két borzasztó dolog, de odaállhatsz Isten elé, és letérdelhetsz, hogy felemelheted a kezedet, és azt mondod, hogy Uram, itt van az én sebem, és kérlek, hogy tedd ezt áldás forrásával, és Isten képes ezt megtenni. Hát persze ez nem olyan könnyű, mert sokszor én magam is ezzel küszködök, de mégis tudom, hogy ez a helyes út, és ez erőt ad. Na most ennek a témának a lezárásaképpen csak annyit, hogy hát szép-szép, de hogy hogyan lehet ezen elindulni. Hát többféleképpen, többféle módon, egyrészt egyénileg is, egyéni csendességben is, ez a mostan egyéni csendesség is lehetőség lesz arra, hogy picit így átgondold az életedet, és Isten vezetésével, Szent Lelkének erőterében helyez magad. De ez csak egy lehetőség, és nem is jó, hogyha csak a Szent Léleket kérve önmeditációval vizsgálod magadat, hanem szükséges, hogy legyen egy olyan kis csoport, ahol belső dolgokról is tudsz beszélni, és viszonylag rendszeresebben. Hát kutatások mutatják, lelkigondozói kutatások, hogy lelkigondozók az eseteik legnagyobb részét nyugodtan átadhatták volna laikus kis bibliai csoportoknak. Tehát Amerikában nagyon, ahol mondjuk ennek a lelkigondozási kultúrának hát nagy elfogadottsága van, ott figyeltek fel erre, hogy rengeteg ember komoly dollár-óra béreket fizet egy lelkigondozónak, amit pedig nyugodtan egy biblia körbe is kitárgyalhatott volna, és megnyugvást, és orvosságot, és békességet kaphatott volna, akkor, hogyha van egy szerető közösség, amelyik őt meghallgatja. Ott kezdődik az egész, hogy meghallgatni a másikat. Hogyha elmond valamit, akkor utána, hát ne nézzünk rá, aztán váltsunk témát, hanem akkor igen, tényleg nagyon el vagy keseredve, mert így kiszúrtak veled a munkahelyen. És az ember, és abban a pillanatban a másik már sokkal jobban érzi magát is. De ha ennyi nem történik meg, akkor ez tovább fokozódik, és tovább hergelődik, és válja maga a negatív ösvényei. Tehát szükséges, hogy keress egy ilyen kis csoportot, és ez már a tegnapi naphoz is kapcsolódik, hogy nyiss az emberek felé. Ugyanakkor téged is körülvesznek olyan emberek, akiknek nagy szüksége volna meghallgatásra, és önvizsgálat sokkal könnyebb akkor, hogyha valakivel meg tudom osztani. Aztán persze vannak olyan kérdések, amik esetleg egy kis csoportba se viszünk, akármilyen jó kis csoport az, akkor jó, hogyha esetleg van egy lelki vezető, és érdemes erre törekedni, vagy pedig akkor egy keresztény lelki gondozó pszichoterapeuta is segíthet a tényleg a legmélyebb krízis helyzeteken, de nem muszáj oda menni addig, ameddig esetleg azt barátok vagy egy bibliai kis csoport is úgy érzed, hogy békességre tudja vinni. Na hát ebben az önvizsgálatban, bibliai vizsgálatban segítsen meg benneteket Isten, a belső oldalak önmagunkban nézésnek ez volt az egyik bibliai hangfala, lelki formálódásnak a befelé való növekedése és haladása. Most pedig hadd kérem, hogy énekeljük megint azt az éneket, aminek pont nem volt szövege, de úgy láttam, hogy eléggé tudta a társaság. A Róma 13, Róma 8-ból, hogy sem magasság, sem mélység nem szakaszhat el Istentől. Az második verszak volt? Jó, akkor az első legyen. Thank you. legfényesebb éneket, meg hátteret nem is adhatott volna az Úr Krisztus keresztjével, napsütéssel és ezzel az igével. Köszönöm szépen. Na most mindenkinek van egy ilyen kis Gondolatnavigátor című lapja. Ezt azért készítettem, hogy egy kicsit így át lehessen látni, hogy mihor, merre, meddig, hogyan jön ez a sok gondolat így össze. Na, itt van a központi cím, hogy értékrend, értéktrend, bibliai sztereóban, és a másik hangfalnak a címe az, hogy egy értékrend, a világban levő sok értékrend között, amit én értéknek tartok, meg sok keresztény is, lelki formálódás is. Ennek a lelki formálódásnak van felfelé, befelé és kifelé ható aspektusa, ma befelé néztünk. Na most az egyik hangfal, ezt egy kicsit rövidebben fogom venni, tehát most 10:45-ig van még ugye, ugye? Tegnap figyeltünk arra, hogy illetve hát egyik hangfalnak, tehát ezt a címet adtam, hogy értékrendek konfrontációjában. És tegnap volt arról szó, hogy küzdelemben a kívülről nekünk ütköző idegen és ellenséges értéktrendekkel, ma pedig küzdelemben a belülről ható, szinte sajátá szelídült, romboló értéktrendekkel. Így indult a gondolkodás, hogy ezek az idegen és Isten ellenes értékek, értékrendek, értéktrendek időnként annyira beszüremkednek, hogy már időnként a sajátommá is válnak. És ezzel küszködött Isten népe is, és Jézus is átélte ezt, amikor már valami szinte belülről hatott. De ugyanakkor ott volt az Isten szent lelkének a hangja is, tehát ez a kettő viaskodott. Pál apostol beszél erről a Róma 7-ben, hogy két törvényt látok magamban, ezek viaskodnak egymással, és hogy lesz az egészből megoldás, és hála Istennek, Krisztus által diadalom lesz. Krisztus jut eszembe, aki a Gecsemáné kertben is azt mondta, hogy Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Tehát benne is ott volt a nagy viaskodás. Én ezt nem akarom, ez egy borzasztó, de mindazáltal legyen meg a te akaratod. Jézus életében egyébként olyan nagyon sok ilyen belső viaskodást, megszelídült, belsővé szelídült értéktrendekkel nem találtam, ha csak erre az egy mondatra nem gondolunk, illetve figyelemre méltó az, amikor Krisztus megkísértése történt a pusztában. Ez egy különleges dolog, hogy Krisztus a szolgálata elején félrevonult, és egy óriási nagy lelki gyakorlaton vett részt. 40 napig a pusztában. Hát én korábban cserkészetbe is becsöppentem, és ott olvasgatva cserkészet próbákat, volt egy olyan, az egyik legmagasabb cserkész próba az, amikor legalábbis az egyik része, hogy 24 órán keresztül csak magába, kinn a természetbe boldoguljon az illető. És hát tényleg azért ennek van egyfajta emberpróbáló hatása, pláne akkor, hogyha ezt valaki úgy tette, mint Jézus, hogy Istenem, most a te szolgálatod és a te küldetésed és a világ megváltására készülök, és elindulok az én missziójutamon, elindulok az én küldetésemben, a tanítványok kiválasztásában, a csodatételekben, a tanításban, és majd a keresztváltságban. És ehhez kérek most egy nagy átváltó erőt, mert eddig voltam az édesapám mellett, az édesanyám mellett, felnövekvő, nézték, jó, hát ez itt József meg Máriának a gyereke, de most valami új kezdődik. És érdekes, hogy pont amikor valaki ennyire közel akart kerülni Istenhez, és a 40 napos böjtöt tartott, akkor ez nem egy olyan volt, hogy ez volt a lelki mennyország, és most akkor majd le kell jönni a hegyből, hanem fordult át a lelki mélysége, a legnagyobb ember próbáló és sátán kísértő időszakká, amikor a sátán megkísértette, és azért vettem ezt ide, mert igaz, hogy a sátán kívülről szól, de mégis ott a magányban, én úgy érzem, szinte már a belsőt is érintette. Hát hogyan viaskodott, vagy hogyan győzött Jézus ezekkel a hangokkal? Ezeket a kísértéseket mi is átéljük, te is átéled, és sokszor pont akkor, amikor elhatározott, hogy na, most nagyon elmélyülsz Istenben, és erőt gyűjtesz a nagy feladathoz, és szeretnél megtisztulni, elmész egy lelki gyakorlatra, vagy egy hétre, vagy pedig elhatározod, hogy most az életedben lesz egy olyan időszak, amikor nagyon szorosan tartod a kapcsolatot az Úrral. Ha akkor tapasztalsz pont ilyen legnegatívabb dolgokat, vagy a gonosznak, a sátának a leginkább ható és eltántorító hatását, akkor ne is kétségbe, légy szíves, mert Jézussal is ugyanezt történt. És érdemes figyelni ezt a hármas kísértés, amit a sátán végrehajtott, hogy az emberi bűnnek és a gyengeségnek, rombatöntő lehetőségnek a három alap fajtája, hogy volt ez képviselve. Először, amikor azt kérte, azt javasolta a sátán, hogy hát változtasd a követket kenyérre, és kihasználta a testi gyengeséget, hogy Jézus rendkívül meg volt éhezve. Na hát, ha Isten fia vagy, akkor mutasd meg ezt. És Krisztusnak lett volna ehhez hatalma, de mégse tette. Ezt így írtam, így fogalmaztam magamnak a egyéni csendesség lapján, és ott van, hogy az anyagiak, a testi kívánságok háttérbe szorítják a lelki életet és Istennel való kapcsolatunkat, Istentől kapott küldetésünket. És ilyen kísértésekben mi is esünk, én is esek, te is esel, amikor testi kívánság, vagy egész egyszerűen nem kell itt olyanra gondolni, hogy na, micsoda bűnös testi kívánság, hát éhes vagy egész egyszerűen, de feltámaszhat benned éhséget az is, amit a világban tapasztalsz, és ezek próbálják hátra szorítani a lelki életet és Istennel való kapcsolatodat. Krisztusnak erre az volt a válasza, hogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden szavával, ami az ő szájából származik. Tehát ebben az életben nem csak testi szükségek kielégítése és megnyugtatása folyik, nem csak az anyagiak felett való örvendezés, azoknak a begyűjtése, hanem az Istennel való kapcsolat. És igenis, én akarok erre időt szánni, és nem akarom azt, hogy ezt bármi elhomályosítsa. És hogyha ezt kimondod Jézus nevében, Jézus erejével, a gonosz el fog menni, és próbálkozik talán még másképpen, de békén hagy egy időre. A másik ilyen nagy kísértés pusztában, ezt a címet adtam, hogy sátáni játék élettel, halállal. Hazárdírozás Isten gondviselésével és kegyelmével. Tehát vannak olyan fajta kísértések és bűnök, ami egész egyszerűen abból fakad, hogy ha száguld valaki motorral 250-en az országúton egy kavaszlakival, az egy csodálatos érzés és egy fantasztikus dolog, de mégis Isten kísértés. Láttam egyszer egy, ha csak nincsen valami speciális életmentő küldetésben az illető. De valószínűleg nem azt szoktam motiválni ezeket az embereket, de mondjuk nem menjünk ilyen végletekig. Előfordul, hogy én is valami hazárdírozó vagy Isten kísértő életveszélyes dolgot csinálok akkor, amikor vezetek az én kocsimba. Mondjuk az nem tud 250-nel menni, de hát csak ilyen kisebb célokért hazárdírozni, az nem jó. Láttam egyszer egy riportot egy kaszkadőrrel, és kérdezték, hogy hát hogy van itt, ugrál itt a tüzes dolgokba, meg mélységbe, magasságok, meg sebesség, minden. Hát hogy van ez? És akkor azt mondja, hogy hát ez egy olyan érzés, hogy fantasztikus, hogy egy bizsergető, és amikor vége van, akkor kívánom újból. Tehát a sátán próbál bennünket úgy is tönkretenni, hogy van ez a klassz érzés, amikor az élete halállal játszol, és ezt megkívánja az ember. Krisztusnak azt mondta, hogy ide figyelj, ha Isten fia vagy, ugorj le itt a templom párkányáról, és megállsz ott a nagy magasságba, és téged meg fog őrizni az Isten. Hát ott van megírva a Szentírás, vagy megőriz téged, hogy a lábadat ne üssed a kőbe. Na most persze azért bölcsen különbséget kell tennünk olyan veszélyhelyzet között, ami a pusztán jó érzésért van, és a sátán kísértése, meg van, amikor valakinek egész egyszerűen ez a hivatás, ez a küldetés, ez az életmentése, és ez hozzátartozik az életéhez, és ugyanakkor még a veszélyes dolgokat is lehet nagyon, hogy mondjam, biztonságosan csinálni, vagy biztonságosabban sokszor, mint egy nem veszélyes. Hát erre pedig Jézusnak az volt a válasz, hogy hát ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Tehát Isten azért nem lehet játszani, hogy hát Uram, te úgyis meg fogsz engem őrizni. Hanem minden normális és józan dolgot meg kell azért tennünk, hogy azt az életet, azt óvjuk, amit ő adott nekünk. És a harmadik ilyen kísértés, amivel Krisztus megkísértett a sátán, a hatalom igézet, lelkünk eladása a hazug hatalom ígéretért. Tehát így mondta a sátán, hogy ha nézd meg ezt a rengeteg országot, megmutatta neki az ország, a világ fejedelemségeit és a hatalmas távlatokat, ezt mind neked adom, hogyha engem fogsz imádni, ha leborulsz előttem. És valóban a gonosznak ma is van egy ilyen taktikája, hogy ide figyelj, megmutat klassz dolgokat, ezt is fogod tudni, e felett is hatalmad lesz, csak add el a lelkedet. És Krisztus, hogy állt ellen? Ez a mi módszerünk is, ezt ajánlja nekünk is, ezért mesterünk előttünk járt, és megért bennünket, hogy tudja, hogy ennek van egy borzasztó lehúzó örvénylő hatása. Azt mondta, hogy megvan érve az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. És ehhez kell nekünk kérnünk Istentől gerincességet, ellenálló képességet, hogy ezt meg tudja tartani. Akkor, amikor ezek az értékek, értéktrendek belsővé szelüdülnek, és a sátán ezt felhasználja, hogy próbálja téged ebbe az irányba mozdítani. De a mi fő kérdésünk az, hogy hogyan győzött e felett Krisztus, úgyhogy megmondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, nem csak az anyagiak a fontosak, hanem az Istennel való kapcsolat, és egész egyszerűen ide tartozom. És megmondta azt is, hogy Istennel nem jó játszani, nem kísérletezünk, nem kísértjük őt, hogy majd úgyis vigyázz ránk akkor, amikor én nem csinálom meg azt, ami az én dolgom. És igenis nem megyek be abba a játékba, vagy amikor azt mondta, hogy én Istent imádom, és ő a leghatalmasabb, és nem adom el senkinek a lelkemet. És ha te ezt szilárdan kimondod Krisztus erejével és Krisztus nevében, akkor ennek olyan hatalma és ereje van, hogy a sátán, aki nálad és nálam is minden embernél sokkal hatalmasabb, elmenekül, és ott hagy téged egy időre. Krisztus is így ott hagyta egy időre. Tehát nincs okunk félelemre, hanem mi a győzelemre hivattunk el Krisztusban. Viszont lépjünk egy másik lépést az Ószövetségben. Gondolkoztam el azon, hogy Isten népe, járva az Istennel való járás viszontagságos útját, hogyan küzdött meg olyan értékekkel, amik belsővé szeridültek és belülről hatottak. Három ilyen nagy szó vagy cím jutott eszembe, ami vagy nagyon kiugró, vagy pedig visszatérő volt Isten népe életébe. És ebből az egyik az okkultizmus széles fajta gazdagsága és következményei. Az 5 Mózes 18-ban van egy leírás arról, hogy Isten azt mondja, hogy ha majd bemész arra a földre, amelyet én adok neked, akkor ne tanuld el azoknak a népeknek a szokásait, akik ott ezeket a praktikákat űzik. És felsorol 9 dolgot, amiket azok a népek végeztek, és azt mondja Isten, hogy azért is engedem meg, hogy azokat a népeket kipusztítsd, és azok is véget vess azoknak az népeknek, mert annyira megutáltak engem, és én pedig előttem pedig utálatossá váltak. És azt mondja Isten, ha valaki ilyet végez, utálatossá válik, és ezek a dolgok is mód utálatossá. Na most a gyűltő fogalom az, hogy okkult, tehát ezek olyan dolgok, amikor valamit sátáni erővel, vagy sátának tetsző módon végzünk, tehát kezdődik az ember áldozattal, de hadd olvassam. Folytatódik a jelmagyarázások, babonák, jóslások, szellemidézések különböző gyakorlataival. Tehát. Vagy ide tartozik olyan is, ami egy gyógyítás, csak éppen természet fölötti erővel, és az olyan természet fölötti erővel, ami nem Istentől jön. Ismertem is olyan embert, aki azt mondja, hogy hát én részt vettem egy szellemidézésen, ott ajánlották a gyógyszert, a kenőcsöt, használtam is, és jól lettem. Akkor, amikor más orvosok nem tudtak használni, akkor mi a rossz ebben? Hát az a rossz benne, hogy utána a hatás rossz, a következmény rossz, hogy aki ilyenben részt vesz, annak az életére egy olyan negatív felhő nehezedik, hogy ott nem tud kinyúlni Istenhez, nem tud kinyúlni Krisztushoz. És lehet, hogy éppen abból a bőrbetegségből meggyógyult, de a kegyelmet Krisztusban nem tudja soha elfogadni, és a végén az utolsó ítéletkor Sátán martaléka lehet, hogyha csak nem szabadul meg korábban. Egyébként, ha már megemlítettem, tényleg ez megdöbbentő élmény volt számomra, valaki ezt elmesélte, 10 évvel ezelőtt, és mindig ott, én nagyon szerettem ezt az illetőt, meg ő is engem, és utána találkoztam meg egyre inkább ezekkel a gondolatokkal, és bántott, hogy itt van ez az illető, ezen úgy szeretnék segíteni, és attól félek, hogy ez egy nagyon rossz dolog az ő életében, és talán volt-e valaki, aki vezett az igazság felé, és mondta, felszólította, hogy ettől szabaduljon meg, és idegenítse el magától, tartson bűnbánatot, és azt mondja, hogy ez semmi közöm, és fogadja el a kegyelmet. És valahogy úgy jött, hogy nem is tudom, 10 vagy 15 évvel később, nem olyan régen, úgy esett, hogy el tudtam hozzá menni. Gondoltam, hogy hát meglátogatom, de hát most 15 éve nem találkoztunk, hogy jöjjek vissza ehhez az egy témához, amit egyszer nekem elmesélt. Tehát Istenem, jó, legyen meg a te akaratod. Beülünk, megkérdezi, hát fantasztikus, mi vetődött, hogy kerültél ide, 15 éve, 10 éve nem találkoztunk, hogy vagy? Hát mutattam, jól vagyunk, megmutattam a családi fényképet, és akkor egyszer csak elkezdődik, hogy tudod, úgy volt az, hogy egyszer engem meghívtak, és ott volt az a nagy társaság, és először megkérdezte, hogy nem félek, de mondtam, nem félek, és elkezdte mesélni nekem azt a szellemidézős történetet meg én. Rögtön abban a pillanatban. Hát én csak úgy néztem, hogy Istenem, hát én nem tudok magamhoz térni. Szóval teljesen az jutott eszembe később, mint amikor Jézus a gadaraiak földjére lépett, és jön az ördöngős ember, akit a Sátán tartott fogva, és odament Jézushoz, és azt mondta, hogy mit akarsz itt, ne gyötörj engem. Tehát szóval ő ment végül is Jézus elé. Tehát hiába van megkötözve, valami vonza a megadásra. És én is ezt tapasztaltam, hogy oda mentem, és ezen gondolkoztam, hogy nem lesz túl durva dolog, hogyha én ezt majd valahogy megpróbálom finoman előhozni, és nem az, hogy nem nekem kellett erőlködni, és témaváltásokba keveredni, hanem ő hozta elő ezt az egészet, és akkor utána szólíthattam fel, és kérdeztem, hogy mondhatom ezt az imádságot. És utána beleegyezett, és akkor imádkoztam érte. Hát remélem, hogy Isten elvégezte az ő szabadító hatását. Na, itt van ez az 5 Mózes 18. Ha bemégy arra a földre, amelyet Isten ad az Urad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Hát ez a 9 dolog, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is, Istened az Úr. Most ezek a dolgok beszüremkednek a mi életünkben, még nagyon finom módon is. És ezt a Sátán mind felhasználja arra, hogy ide figyelj, lám, te ebbe a félelembe érsz, mert ha nem kopogod le, vagy ha nem csinálod ezt, akkor félni fogsz. És én ennek örülök. És én ezt akarom, hogy te félelembe éljél, és ugyanakkor én felmutathatom Isten felé, hogy lám, nekem felség területen van ennek az embernek az életében. Lehet, hogy nem olyan nagy, de akkor is én ott megvetettem a lábamat, és ő azt nem hajlandó felvenni. Tehát ő az enyém. Így gondolkodik a Sátán. Ezzel szemben nagyon egyszerű megoldás. Krisztushoz fordulunk, és azt mondjuk, Uram, megbánom, bocsánat, ehhez semmi közöm, adj erőt, hogy ettől megszabaduljak, és ha megkísért a gondolat, a félelem, hogy mi lesz, ha ezt nem csinálom, akkor add a te bátorságodat és erődet. Na, hát lehetne erről sokat beszélni, van is egy jó könyv Neil Andersontól, A szabadító, hogyha valakit érdekel ez a téma, érdemes elolvasni. Na, ugyanakkor, már csak így röviden summázva még a másik két témát, Isten népe életében még egy másik nagy belülről ható, eltántorító hatás volt és érték volt a paráznaság. Dávid, a legnagyobb és a legszentebb király is ebbe a csapdába esett be, és ugyanakkor, amikor Bálám prófétát hívta Bálák király, hogy átkozza meg Izrael népét, akkor Bálám próféta azt mondta, hogy csak azt fogom mondani, amit Isten mond. És kitartotta a kezét, és Bálák várta a nagy átkot, és ehelyett áldást mondott. Hát nagyon fel volt háborodva a király. És később olvassuk a Mózes, 4 Mózes 31-ben, meg a jelenésekben, hogy minthogyha utána ott Bálám azért mondott volna egy jó tanácsot ennek a Báláknak, hogy az, hát ide figyelj, megátkozni nem tudom, de azért ha van egy, ha mégis alá akarod akarázni ezt az Isten népét, akkor van egy jó módszer, ami még az átoknál is hatalmasabb, ez pedig a paráznaság. És szépen menjenek oda a leányaid, és majd elkezdnek játszadozni, és paráznáskodni, és kísértésbe esnek, és így szépen aláknázod az ő életüket. Jézus egyébként felhívja a figyelmünket, hogy kicsibe kell elkezdeni a védekezést és a bűn ellen való harcot. Ott van a hegyi beszédben, hogy ha valaki már gonosz gondolata vagy kívánsággal tekint egy asszonyra, paráználkodott vele az ő szívében. Tehát ez megint a gondolatokkal kezdődik. Tehát itt kell magunkba figyelni, és itt van helye az önismeretnek, hogy milyen gondolatok vannak bennem. És nagy bölcs mondás azt mondja, hogy azt nem tudjuk megakadályozni, hogy időnként a madarak le ne piszkítsanak, de azt meg tudjuk akadályozni, hogy fészket rakjanak a fejünkön. Na most ugyanígy van, senki nem tudja megakadályozni, hogy gondolatok átvillanjanak a fején, de azt már meg tudod akadályozni, hogy te arra visszatérjél, és azon fantáziájál, vagy pedig azt mondod, hogy leállítok, és egy más irányra akarok állni. Tehát, ha az Isten népe küszködött a paráznasággal, és csapdába esett sokszor, akkor ne gondoljuk, hogy mi ezelől kivételek vagyunk, és sokszor az a legnagyobb csapda, amikor valaki azt gondolja magáról, hogy hát, hála Istennek én ezen a területen sziklaszilárdon állok, akkor valószínűleg az lesz az a terület, ahol a sátán majd próbálkozni fog sikerrel. Nem baj az, hogyha tudjuk, hogy Istenem, ez egy gyenge pont, és kérlek, hogy vigyázz mindig rám. Na most még ez az előbbi dolog, ugye Jézus, hogy férfiakhoz szól, de hát ez olyan társadalomban, ahol egyfelől közelítették meg a témákat, de természetesen ez két oldalú. És végül egy másik nagy kísértés, ami belülről szüremkedett be, és belső értékké vált, és úgy rombolt az Isten népét, próbálta eltántorítani, ez pedig a nagy szövetséges hamis keresése, rossz csatlós vállalások. Hát Isten népe egy kicsi nép volt ott a nagyhatalmak között, és mindig azon táncoltak, hogy most vajon kihez kéne tartozni, ki legyen a Big Brother, és hogy a Egyiptom, vagy pedig Asszíria, vagy Babiloni, vagy pedig esetleg Perzsia, vagy pedig fogjunk össze más kisebbekkel, és ha több kisebbel összefogunk, akkor elég erősek leszünk. És ebbe táncoltak, és őrölték egymást is, mert persze különböző pártok kialakultak. Erről szól sok szentírásbeli rész, amit ott le is írtam, babiloni fenyegetettség közben, vagy az egyiptomi menedékben keresés. És itt a proféták hangja mindig megszólalt, hogy ide figyeljetek, nem itt van a ti fő biztonságotok. Fő biztonságotok az Úrban van, és hogy járjatok az ő útján, és akkor ő megtart benneteket. És ha nem így csináltok, akkor megtörténik az, hogy igenis a babilonok győzni fognak, mondja Jeremiás. Mert eddig olyan életet éltünk, hogy Isten büntetése van rajtunk, de ha kegyelmesen mellette maradunk, akkor ő megtart bennünket. Na most kijön a kérdés, hogy hát jó, itt ez a nagy szövetség hamis keresése, most ez vajon bennünket érinte? Hát szerintem bennünket is érint, mert mi is próbálunk azon gondolkozni, na most akkor ki fog bennünket megtartani, ki lesz a mi biztosítékunk, biztonságunk, és akkor emberekhez, vagy mit tudom, cégekhez, vagy főnökök, vagy az én nem tudom kihez próbálunk pozícionálni, és gondolni, hogy na majd akkor így fogunk megmaradni itt az élet harcában. Hát jó, józanészt is kell használni, de egyrészt a lelkedet soha ne hagyd el, ne add el és ne hagyd el, másrészt pedig azért soha ne feledd el, hogy a fő biztonság és a fő szövetséges Isten. És még akkor is, hogyha esetleg hullámvölgyeket járat meg veled, ő nem fog elhagyni, és még a javadra hozza a próbákat is. Na hát így kívánom nektek azt, hogy Isten drága népe, álljatok meg a harcban, a kísértések közepette és a beszüremkedő negatív hatások, lehúzó hatások közepette is, és állhatsotok meg fényesen, győztesen, vezetőként ebben a világban. Isten áldjon meg benneteket. Hadd imádkozzuk, értetek. Uram, kérlek, hogy áld meg a te drága népedet, az én testvéreimet, és add, hogy győztesen tudjanak megállni a sátánnak, a gonosznak minden próbálkozása és a világnak minden csábítása ellen, és veled együtt Jézus Krisztus hadd álljanak majd egykor ott, a győztesek és az üdvözöltek dicsőült seregében, ahol tied lesz a dicsőség örökkön örökké.